Hallgassátok meg, testvérek, ezen a mai vasárnapon, a mai vasárnapra, a Judika vasárnapja, amiről a 43. Zsoltár is szólt, ítélj meg engem, ó Isten, ez a vasárnap neve. Erre a napra a Mózes 4. könyve 21. versétől a 4. a 9. versig terjedő igeszakasz van kijelölve az ige hirdetés alapigéjeként, amelyet tiszteltünk jeleként most fennállva hallgassunk meg. Majd elindultak a Hór hegyétől a Vörös-tenger felé, hogy megkerüljék Edom országát. De útközben elfogyott a nép türelme. És így beszélt a nép Isten és Mózes ellen. Miért hoztatok el bennünket Egyiptomból? Azért, hogy meghalljunk a pusztában? Hiszen nincs kenyér és nincs víz, szívből utáljuk ezt a hitvány eledelt. Ezért mérges kígyókat küldött az Úr a népre, és azok megmarták a népet, úgyhogy sok izraeli meghalt. Ekkor odament a nép Mózeshez, és ezt mondta, vétkeztünk, mert az Úr ellen és ellened szóltunk. Imádkozz az Úrhoz, hogy távolítsa el rólunk a kígyókat. És imádkozott Mózes a népért. Az Úr pedig ezt mondta Mózesnek, csinálj egy részkígyót, és tűzd rá egy póznára. Mindenki, akit megmar a kígyó, életben marad, ha föltekint arra. Mózes tehát csinált egy részkígyót, és föltűzte egy póznára. Ha ezután megmart valakit a kígyó, és föltekintett a részkígyóra, életben maradt. Amen. Kedves testvérek, a régi, jól ismert történet ismét elénk került a pusztai vándorlásról, amikor a Egyiptomból megkiszabadult nép, a szabadulás ez esemény előtt már csak nem 40 esztendővel történt egyébként, és már az első nemzedék, aki föllázadt az Úr ellen, aki aranyborjút készített, aki szüntelenül zúgulódott a pusztában és visszavágyott Egyiptomba a húsos fazekak mellé, ez a nemzedék már kihalt. Az ő gyermekeik vannak itt, ők szerepelnek ebben a történetben, a régiek közül már csak Mózes van velük. Nem sokkal korábban már Áron is meghalt, Mózes egyedül áll szembe a fiatalokkal, az új generációval, akik csodák csodája ugyanúgy zúgolódnak, mint ahogy a szüleik tették. Korábban történt egy csata, ahol győztek, rájuk támadt egy kánaáni nép, és ők szétmorzsolták az ellenséget és elpusztították, bizonyára lelkesedtek, hogy na most már itt van a honfoglalás ideje, itt van az ígéret földjére való bejutás, és akkor Mózes azt parancsolt, hogy forduljanak délkelet felé, mert ki kell kerülniük Moab országát, azt nem fogják tudni legyőzni, és nem erre szól a küldetésük, és egy kerülőt kell tenniük a puszta felé, míg elérkeznek majd aztán az északi Jordánhoz, Jerikóhoz, az ígéret földje kapujához. És akkor elkezdenek a fiatalok zúgolódni. Hát meddig tart még ez a vándorlás? Azt hittük már, hogy itt vagyunk a küszöbön, hogy végre beteljesedik az ígéret, és most megint visszafordulunk, hogy megint azt a mannát kell csak enni, meg a fürjeket, meg alig találunk vizet, és elkezdenek zúgolódni. Pedig nekik nem az éhhalállal kellett szembenézni, hanem csak azt mondják, hogy már megutáltuk ezt az eledelt. Azt mondják, hogy hát ez már tég is több a soknál, hogy még mindig csak itt tartunk, hogy mindig nem jutottunk előre. Talán ismerős ez a helyzet, ismerős ez a zúgolódás, hogy még mindig nem jutottunk előbbre, még mindig visszafelé kell haladnunk, hogy még mindig nem teljesülnek a vágyaink, a reményeink. Meddig még? És ekkor következik be ez az újabb próbatétel a kígyók, a mérges kígyók jelennek meg. Szívesebben olvastam fel, noha nagyon szeretem az új fordítást, főleg az Ószövetségi részben, de itt a Károli a szó szerinti fordításában azért pontosabb, azt mondja, hogy tüzes kígyók jelentek meg a táborban mindenfelé. A szeráf kígyóknak mondja, ez a szeráf szó, ez tüzet is jelent, meg a mennyei lényeket is, a többszárnyú angyalok, talán emlékszünk rá, ilyenek voltak föltéve szobor formájában a Fridláda fölé is. Mennyei lényeket is jelent, de valóban kígyókat is, és ilyen tüzet is, tehát így mondja a Biblia, megismételve a kígyó szót, hogy tüzes kígyót, szeráf kígyók jöttek közülük, és a sokakat megmartak közülük. Vagy éppen nem csak, hogy sokakat, hanem azt mondja az ige, hogy megmarták a népet ezek a kígyók, és úgy, hogy sok izraeli meghalt közülük. Úgy látszik, hogy nem voltak ezek a kígyók annyira mérgesek, mert az egész népet megmarták, de hát ezek közül sokan meghaltak. Lehet persze, hogy sok minden más is kellett ehhez a halálhoz, talán az ijegység is, meg a lelkiismeret furdalás, meg az a rémület, amit azért emlékeztek nem csak a szüleik zúgolódására, amit ugyanúgy megismételnek a fiak, mint ahogy ők tették, vagy még kicsit talán indokolatlanabbul is, vagy meglepő módon is, hanem emlékeztek, hogy nem jó az Úristennel újat húzni. Meg is rémülhettek, amikor bekövetkezett ez az újabb csapás, ahogy a pusztába elindultak, egy ilyen találkozás az ottani pusztai élőlényekkel. Pedig nem voltak olyan rettenetesek ezek, gondolom, a nagyságuk sem lehetett olyan óriási. Nem úgy, mint ahogy most a kígyókról próbáltam kicsit olvasni, rátaláltam egy tanásgyűjteményre, 10 jó tanás az őserdőben, ha valaki megy, és találkozik egy éhes 160 kilós anakondával, hogy az mit csináljon. Hát az tényleg egy nagy kígyó. Néha van olyan az életünkben, amikor ilyennel találkozunk, és ugyan kicsoda az, aki szembe merne nézni egy ilyennel. Ilyen jó tanácsokat lehet olvasni, hogyha ilyennel találkozol, ha valaki a dzsungelben járna, ne fuss el előle, mert úgyis gyorsabb nálad. A második tanács, akkor feküdj le a földre, és húzd össze, illetve húzd ki magad, feküdj mereven, mintha nem is élnél, szegd le az álladat, és tedd egymás mellé a kezeidet, és így várd a kígyót. A kígyó majd körbe szaglász, esetleg betekered ide, hogyha nem mozogsz, nem érez ellenségnek, akkor a legrövidebb részeden kezd elenni a lábadnál, nyugodtan maradj, meg sem mozdulj, és amikor már térdedig megevett, akkor vedd elő a késedet, és akkor vágd, tedd be a kést a lábad és a szája közé, és vágd le a fejét. A 9. tanács, hogy legyen nálad kés, és a 10., hogy figyelj rá, hogy jó éles legyen mindig. Na most hát ilyen jó tanácsokat köszönjük szépen, amikor, hogy ki az, aki így szembe tud nézni egy anakondával, ilyen halálos nyugalommal és meg sem mozdulva, megvárva, amíg elkezdi megenni az embernek a lábát. Jó, hogy ez nem egy mérges kígyó, de félelmetes találkozás. De nem ezt mondja itt a Biblia, hogy ilyen hősök legyünk. Nem ilyen kígyókról van szó. Persze azért, mert nem ilyen nagy kígyóról van szó, hanem kisebbekről, az nem biztos, hogy kevésbé veszedelmes. És hogy kevésbé tud nekünk ártani. Egy ilyen sportolót, aki arról volt híres, hogy Amerikát átgyalogolta az egyik óceántól a másikig, megkérdezték, hogy mi volt a legszörnyűbb, vagy a legnehezebb az útja során, mikor érezte úgy, hogy most már talán lehet, hogy inkább föl kéne adni. A magas hegyek voltak-e ilyen megpróbáltatások számára, vagy éppen a sivatag, amin keresztül kellett mennie. És akkor azt mondta, hogy hát a legnagyobb megpróbáltatás, amikor úgy gondoltam, hogy lehet, hogy föladom, az a homok volt a cipőmbe. Tehát amikor homok ment a cipőjébe, akkor érezte úgy, hogy lehet, hogy ezt nem sokáig fogja bírni így a gyaloglást. Úgyhogy azért, mert valami nem olyan nagy és olyan félelmetes, és nem kíván emberfeletti erőfeszítést az első pillantásra, lehet még nagyon veszedelmes és a küldetésünkre nézve akár halálos veszedelmet is jelentő. Igen, ezek a próbák, ezek mondhatom, hogy lelki próbák inkább, itt a népet is, talán ez kísértette meg, a szeráf kígyók, ez legalábbis erre utal. Kodolányi János azt mondja, hogy valami polgárháborús helyzet lehetett ez inkább, mint hogy konkrét mérges kígyókra gondoljunk. Hát egy költő, egy író nyilván, ha bár lelkipásztor is volt, azért de teológiai képzett volt, azért nem kell, hogy annyira kötődjön a szöveghez. Mi maradjunk abban, hogy biztos, hogy utal erre a lelki sérülésre, erre a lelki harcra, amit itt érzékelünk ebben a régi történetben, a riadalomra, a veszekedésre, a rendkívül feszült lelki állapotra. És akkor Mózeshez mennek, ahogy hallottuk is a történetből ismét, és kérik, hogy imádkozz Istenhez, hogy vigye el rólunk a kígyókat. Ez egy érthető kívánság. Az ember azt gondolja természetes módon, hogyha nem lennének ezek a kígyók, nem lennének ezek a mardosó kártevők, hogyha nem lenne egy rossz szomszédom, hogyha nem lenne egy rossz munkatársam, akkor minden megoldódna, akkor könnyebb lenne. Hogyha az eltűnne az életemből, és mindenki gondoljon most valamire, amit ő szeretne, hogyha Isten elvenne tőle, és nem kéne azzal együtt élnie, akkor azt gondolja, hogy akkor megoldódna az élete fő problémája. Akkor rendbe jönne. Ilyen az ember, és ilyenek vagyunk, hogy azt gondoljuk, ha valaki vagy valami nem lenne, akkor könnyebb lenne. És a válasz is ugyanolyan, mint amilyen akkor volt, amit az Úr mondott Mózesnek, hogy csinálj egy kígyót, és tűzd fel a póznára, és ha valaki rátekint, akkor meggyógyul. Akit megmart a kígyó, életben marad, ha föltekint arra. Mózes tehát csinált egy részkígyót, és föltűzte egy póznára. Ha azután megmart valakit a kígyó, és föltekintett a részkígyóra, életben maradt. Tehát nem tűntek el a kígyók. Ott maradtak közöttük. Ugyanúgy a sivatagban ott tekergőztek, a lábuk körül bementek a sátrukba, lehet, hogy ott volt egy kis ágyba, ott volt itt, ott, amott, akárcsak itt az imaházban is vannak ezek a bodobácsok itt ezen a tavaszi időn. De valahogy mégis más volt, mert nem volt ez egy halálos veszedelem számukra. Ez is egy megoldás. Lehet, hogy nem veszi el Isten azt, akit szeretnénk, hogy elvegyen, vagy amit szeretnénk, hogy elvegyen mellőlünk, és hogy ne legyen ilyen, de ilyen veszedelem számunkra, de az is egy megoldás, hogy azt azzal együtt tudunk élni. Hogy nem lesz számunkra többi halálos a mérge. És ha Istennek így tetszik megszabadítani bennünket, akkor miért gondoljuk, hogy mi jobban tudnánk, hogy mire lenne nekünk igazán szükségünk? Miért nem akarjuk ezt mi elfogadni? Ez az első kérdése ennek a történetnek. Hogyan is szabadítja meg Isten a népet a halálos veszedelemtől? Azt mondja, hogy csinált Mózes egy részkígyót, és azt fölemelte a fára. Csinált nekik egy részkígyót. És hogyha arra rátekintenek, akkor nem fognak meghalni. Nem tudjuk persze, hogy milyen lelki változás ment végbe, mert nyilván valami lelki változás ment végbe az emberekben, amikor erre a kígyóra néztek. Lehet, hogy rádöbbentek arra, hogy ez nem olyan halálos veszedelem, mint amilyennek gondolták, és így erősödött meg a szervezetük. Lehet, hogy megértették Istennek a szeretetét és a bűnbocsánatát, és megerősödött a hitük abban, hogy Isten nem haragszik rájuk, és nem akarja őket elpusztítani, mint ahogy talán félelmükbe gondolták, hogy megérdemlik azt. De valami történt velük, valami lelki változás történt velük, és így megmenekültek. De ez a részkígyó, ez valahogy nem illik bele a bibliai képbe, ezt érezzük, hiszen hát Isten nem akarja, hogy ilyen kiábrázolások történjenek, ezt már meg is tiltja a második parancsolatban. Mózes teljesen felháborodik, amikor egy aranybórjút készítenek az ő távol létében. Úgyhogy érezzük, hogy itt valami szokatlan dolog történik. Lehet, hogy abban a helyzetben szükséges volt, de sejtjük, hogy ennek nem lesz jó vége, és igazunk van, hogyha így sejtjük, mert azt olvassuk a Királyok második könyvében egy jó királyról, ő, Ezékiás király, szüntette meg az áldozó halmokat, összezúzta a szent oszlopokat, kivágatta a szent fákat, és darabokra törette a részkígyót, amelyet Mózes készített, mert Izrael fiai mindaddig annak tömjéneztek, és Nehustánnak nevezték. Hát ez lett a részkígyóból. A nép, amikor túlélte ezt a pusztai vándorlást, tovább vitte magával ezt a részkígyót, és mint egy bálványt kezdte tisztelni, tömjéneztek neki. Nehustánnak nevezték, ami benne van a szövegben, az rezet jelent egyébként, és Ezékiásnak kellett összetörettetnie aztán ezt a bálványt, mert elvesztette az eredeti jelentését és értelmét. Hát mi reformátusok ezt ismerjük, ezt a történetet. Bármilyen szép és jó valami, hogyha az bálványá válik, akkor ott kell hagynunk, és azt kell mondanunk, hogy inkább ne legyen semmi. Ne legyen semmi, ami megkísért bennünket, amely megakadályoz minket, hogy Isten új és új szavát és akaratát megértsük és meghalljuk. Ezért kellett megtörténnie ennek a reformnak az egyházban, nem Ezékiás idejében, hanem akár a reformátorok idejében, mert ők úgy látták, hogy valami nem stimmel, valami elromlott, aminek nem lett volna szabad elromolnia. De a szövegben, a Bibliát olvassuk, akkor már érezzük, hogy ennek el is kellett így romlania, mert Mózes nem ezt a parancsot kapja Istentől. Nem azt kapja, hogy csinálj egy részkígyót, amit függesz egy póznára. És ezért mondtam, hogy talán a szó szerinti fordítás itt a Károli Bibliában jobb lett volna, mert azt mondja az Úr Mózesnek, hogy csinálj magadnak tüzes kígyót, és tűzd fel azt póznára, és ha valaki megmaradtatik és feltekint arra, életben maradjon. Csinálja azért Mózes részkígyót, és feltűzé azt póznára. Tehát a parancs az valami furcsa parancs volt, és az új fordítók nem ismerték beleírni, hogy Mózes csináljon egy mérges kígyót magának, és azt tűzze fel egy póznára. És hát ez az olvasónak úgy nagyon furcsa lenne, és ezért úgy gondolták a fordítók, hogy jobb, ha azt írják le, ami történt, hogy csinálj magadnak részkígyót, és akkor azt tűz fel a fára. De ha már itt erről gondolkodunk az igeolvasás kapcsán, akkor gondoljunk bele, hogy mit jelenthet ez nekünk most. Csinálj magadnak egy mérges kígyót, csinálj magadnak egy szeráf kígyót, vagy nem is azt mondja, hogy szeráf kígyót, az eredeti szöveg azt mondja, csinálj magadnak egy ilyen szeráfot, egy ilyen kígyót, vagy visszautalhatva, mondva, mondhatjuk így is, hogy egy tüzes kígyót, de érezzük ennek a szellemi tartalmát. Hát azt gondolom, hogy ez a prófétának a feladata. Ez az ige hirdetőnek is a feladata. És ez a reformációnak is az eszménye. Hogy éld át azt a fájdalmat, amit a nép átél. Csináld ezt meg magadnak. Nézd vele szembe. Menj bele lélekben igazán. És gyógyulj meg belőle. És amikor meggyógyultál, akkor ezt mutasd fel a többieknek. Ez lenne a proféta dolga. És ez lenne a keresztény ember dolga is, amikor egy ilyen problémával szembesül a környezetében. Hogy ő maga menjen bele, és nézzen ezzel szembe. Nem könnyű dolog ez. Mózes úgy érezte, hogy ezt nem is tudja megtenni. Hanem helyette csinált egy rész kígyót, ami ezt úgy a nép számára kiábrázolta. Nem magának csinálta ezt a kígyót, hanem a népnek csinálta. És ebből mindig veszedelem származik. Amikor az ige hirdető nem magának prédikál először, amikor nem magának érti meg az igét először, amikor nem maga gyógyul meg belőle először, hanem a népnek akar valamit tanítani, amikor a népnek akar gyógyulást hozni, akkor az lehet, hogy egy darabig jó lesz, de utána a visszájára fordulhat annak az eredménye. Úgy gondolom, hogy az ige itt azt mondja nekünk most, hogy szellemi értelemben nézz szembe ezzel a kérdéssel, hogy miről is van itt szó. Csinálj magadnak egy szeráfot, egy lelki kígyót, és értsd meg ezt, hogy mi itt a hiba. Nem a kígyó itt a nagy probléma, hanem a bűn a kérdés. Az engedetlenség, a hazugság, a nagyravágyás, a türelmetlenség, a hitetlenség, az Isten ellen való lázadás és zúgolódás. Az, hogy az álmaidba akarsz visszamenni a régibe, és amit nem is láttál, csak hallottál róla, oda vágysz Egyiptomba, hogy ott milyen jó volt, azt se tudod, hogy mi volt, mert te ott nem ott születtél, de mégis, az kéne neked. Ezek az álmok, ezek a jelen helyett, a feladat helyett, az elől való elmenekülés álmai, próbáld megérteni, mi a te igazi bajod, mi a te igazi problémád. És ne azt emleges, hogy jaj, most megcsípett egy kígyó, meg milyen rossz, hogy nekem így kell élnem, és mi nincsenek komfortosabb körülmények, hogy megint jönnek a hangyák elő, meg ez, meg az, és csak mindenki csak zavar, és nem hagynak nyugton. Mi a te igazi kérdésed? Ezzel néz szembe, és ezzel szembesülj, és gyógyulj meg. Harcold meg ezt a lelki harcot, amit egy ilyen szeráffal, egy ilyen kígyótestű valami lényel meg kell harcolnod, és győzd le, és emeld magasra, és mutasd meg a többieknek, mutasd meg a másiknak, hogy nem kell tőle félni, hogy le lehet győzni, hogy Isten segítségével meg lehet gyógyulni belőle, és ezzel segítesz neki a legtöbbet. De nehéz ezt megtenni, mert valóban Mózes sem tudta, pedig hát ő a legnagyobb volt. Ő is csak egy részkígyót csinált a helyet. De a legnehezebb, amikor nem csak azt mondja az ige valakinek, hogy csinálj magadnak egy ilyen kígyót, hanem amikor azt mondja, hogy csinálj magadból egy ilyen kígyót. És Jézusnak ezt mondta az atya, hogy csinálj magadból egy kígyót. Hogy légy te az a kígyó, akit felfeszítenek a fára, akit feltűznek. Hogy vedd magadba a világnak az összes bűnét, az összes mérgét. Te legyél ez a mérges kígyó, te legyél a bűn maga. Mert Isten bűnné tette őt, értünk, olvassuk egy helyen az igében. Hát ez aztán az igazán lehetetlenség. Ha még egy ember azt se tudja megtenni, hogy magának csináljon egy ilyen kígyót, hogy szembenézzen vele a bűneivel, a valóságával, az igazi félelmeivel, az igazi fájdalmaival. Hát hogyan vehetné magára a többiekét, a másokét, hogy mindenkiét, az egész világét, hogy magából csináljon egy ilyen kígyót. Jézus is írtózott tőle. mondja, atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a keserű pohár. Ki akarna ilyen kígyó lenni? De ő meg tudta tenni. És ezért van már nekünk esélyünk, hogy amit Mózes nem tudott megtenni, azt mi megtehetjük, hogy szembenézhessünk. Szembenézhessünk a valódi szárnyas kígyóinkkal. Mert fölnézünk Jézusra, és látjuk, hogy azok le vannak győzve. Látjuk, hogy ő magára vette, magába szívta minden mérgüket. És így van esélyünk, hogy szembenézzünk a magunkéival is. Mert gyógyulást kapunk tőle valóban, és csak tőle. És lehet-e nagyobb bántás, lehet-e szörnyűbb büntet egy keresztény embertől, mint hogyha semmibe veszi Jézusnak ezt az áldozatát. Mintha visszatér a régibe. És azt mondja, hogy hát lehet, hogy ez mégse volt egészen jó. Hogy mégse tudta kiszívni belőlem a mérget. Hogy mégis olyan vagyok, mint régen voltam. Hogy mégis rettegnem kell a környezetemtől és annak a halálos marásától. Lehet-e ennél nagyobb büntet? Úgy gondolom, hogy nem. Ne tegyük ezt meg Jézussal, hanem örüljünk annak, és áldjuk és magasztaljuk őt, hogy ezt ő megtette. Hogy ő fölvitte az óemberünket a fára, és nem vagyunk többé a hatalma alá vetve. Hogy nem árthat nekünk. Hogy megújította a belső emberünket. Ez az ő tettének az egyedüli méltó magasztalása. Hogy ezt komolyan vesszük, hogy ezt hittel, erős hittel elfogadjuk. Hogy nem térünk vissza újra és újra a régi sirámokhoz, a régi panaszhoz, a régi kicsinyhitűséghez, a régi rettegéshez és félelemhez, amiben csak belehalnánk. Hát Jézus azért jött, hogy életünk legyen. És ő ezt megszerezte számunkra. Örüljünk hát, és az Úr vacsora legyen egy ilyen örömteli alkalom most. Az ő győzelmét ünnepeljük. Az ő kereszttel megszerzett győzelmét ünnepeljük az Úr vacsorában. Az itt nekünk ajándékoz, az életet ajándékozza nekünk. És ez a boldog bizonyságtételünk minden egyes ilyen alkalommal. És most készüljünk tehát a böjt további részében is ezzel a hálaadással, ezzel a boldog hálaadással az ő győzelméért, és komolyan véve az ő biztatását, hogy vele együtt mi is győzni fogunk. Harcoljuk meg a hitnek szép harcát, és nyerjük el az örök életet.